templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a Szeged alsóvárosi templom melletti ferences kolostorban Zagykó Lászlóval beszélgetünk karácsony előtt néhány nappal. László atya, szeretném, hogyha szólnál azokra a templomokról, amelyek nagy szerepet játszottak életedben, és szólnál azokra a karácsonyokról, amelyek elkísérnek, és időről időre, évről évre egyszer-egyszer eszedbe jutnak.
A kettő mindig összefügg, mert hogy a templom és a karácsony az elválaszthatatlan az én számomra, és hát ha templom, akkor persze a gyerekkor temploma, ami aztán gyerekkor temploma, ifjúságom temploma is lesz.
A pasarét.
A pasaréti ferencesek, és hát az adventi előkészület, a roráték, amelyek hát biztos, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a hosszú-hosszú várakozás után, meg a hajnali szentmisék, a szentmisék utáni nagyon vidám együttlét a ferencesekkel, aztán megérlelje az ünnepet, mert hát gondolom, hogy, és biztos vagyok benne, hogy ilyen várakozás nélkül nincsen ünnep.
Azt hiszem, hogy a hivatásodhoz ezek a várakozások hozzájárultak, és ahogy a ferencesek várakoztak, ez a várakozás egy életre szóló várakozássá nőtte ki magát a te életedet, te is ferences lettél.
Igen, mert ez a pasaréti karácsony mindig azzal is ez összefüggött, hogy nem volt pasaréten egy Anasztász testvér, aki mindig gondoskodott arról, hogy a karácsonyfa alá rengeteg ajándék kerüljön, mert hogy ő volt az ilyen begyűjtője egyrészt a használt ruháknak, a már kinőtt ruháknak, másrészt a már kijátszott játékoknak is, amik amúgy egy gyerek nem azt nézte, hogy ez most használt, nem használt, hanem hogy milyen fantasztikus, és hogy a Jézuska a ferencesek által mindig nagyon gazdag tudott lenni ajándékban is. Úgyhogy itt pasaréten sokféle ajándékban részesültem, és biztos, hogy ez úgy beleivódik az ember szívébe, hogy ferencesnek lenni az azt jelenti, hogy megajándékozottnak lenni, és akkor te is tedd azt, amit veled tettek, le is legyél ajándékozó. Az örömeimnek a színhelye, és hát valószínű, hogy gyerekként, ami beívódik, persze az egész. Egy kis részletek. Ilyen például, hogy amikor a Mária ünnepek voltak, akkor mindig úgy örültem neki, most itt bocsássa meg a Szent Antal, meg az angyalok, mert hogy a szentélyben található, mert Szent Antal templom, egy nagy Szent Antal freskó és hatalmas angyalokkal, és ilyenkor egy vászon, egy fehér vászon ezt eltakarta, és eléje helyezték a Kátkonyi Konstantinának a gyönyörű boldogasszony a kis Jézussal arany domborítását. Persze ez az arany domborítás, ez egészen ferences, mert hogy azon bádog dobozokból készült, amelyeket az amerikai segélyakcióban lehetett szerezni, amelyekben azt ömlesztett sajtok voltak, és ezekből forrasztotta össze ezt a fantasztikus és gyönyörű domborművet. Tehát ebben ott van a ragyogás és a kis Jézus és az Szűz Máriának az irigylésre méltó, és nyilván sokszor fájdalmas szegénysége is.
Ez a művésznő Kákonyi Asztrik rendtársadnak a nővére, húga?
A húga. Húga volt, igen.
Pasaréti templom után melyik templom következett az életedben?
Esztergomban a kápolna az, ami az imádságnak és a meghittségnek a jele volt. Ott volt a rendtársakkal is a karácsonyi ünneplés, úgyhogy nem annyira a templom, mert hogy ott voltam novicius, és ott voltam első két fogadalmas éveimben, tehát inkább az elvonultság, az a csendesség, az adorációnak a helye, ezért inkább ez az Esztergom jobban megragadott.
Tehát a kolostori kápolna volt inkább az imádságotok mindennapi helyszíne, ugye?
Igen, és hát aztán a kápolnát kifestette a Kákonyi Asztrik atya, illetve az már egy másik kápolna volt, mert abból az a kápolna, amitről én beszélek, az egy folyosó volt.
Az már nincs?
Az már nincs, illetve van, az a gyerekeknek az elvonuló stúdium helye lett, mert hogy egy külön gyönyörű kápolna épült a kolostor számára. Utána Pasarét következett, még egy 20 évig ott voltam, klerikus magiszter voltam ott, nem tudom, 10 évig. Utána megint vissza egy év Esztergom, és utána jött Nagyszőlős.
Pasarét után Nagyszülős, megérkeztünk egy olyan helyre, ahol biztos voltak emlékezetes karácsonyaid is.
Igen, rengeteget lehetett fázni, mert hogy az első karácsony az a temetőben volt, mert hogy akkor még nem volt templomuk a híveknek.
Tehát temető kápolna.
Hát a temető kápolna, amiben belefér 10 ember, és hogyha 300-400 ember jön, akkor a legszebb templom az a természet temploma, pláne akkor, amikor még havazik is hozzá, igazi karácsonyi hangulat, és meg lehet élni azt, amit gyerekkorunkban olyan szépen elképzeltünk, hogy a kis Jézus a betlehemi barlangban, az istállóban, és ott a jászolban, és mindig gondoltuk, hogy mennyit diderekhet. Ott. Hát ez úgy megtörtént, miközben nagyon gyönyörűséges volt. Bár hát voltak azért küzdelmek olyan értelemben, hogy ott akkor még dúlt a kommunizmus 89-90, és hogy némi vitába kellett keveredni a kedves hívekkel, mert annyira belögződött náluk, hogy a karácsonyfát feldíszítjük. Rendben van. És mi kerüljön a karácsonyfa csúcsára?
Nem a Dávid csillag, hanem?
Nem a Dávid csillag, hanem a vérvörös csillag. És hát elmondani, hogy ennek itten nincs helye, mert hogy ez az édes Jézust gyilkoló csillag, és helyébe a Dávid csillag, ha kerül, az nagyon megfelelő, mert hogy ő az, aki a Dávid örök trónját uralja, és ő az örök és a mindenségnek a király, és ennek a jelképe. Na, aztán persze nem kellett ezen sokat vitatkozni, vidáman átcserélték, csak ez a mechanizmus, ez bennük volt, hogy a tetejébe akkor bekerül a vörös csillag, mert még a tereken a feldíszített külső fenyőfáknak a tetején még ott virult akkor a vörös csillag.
Egy korábbi beszélgetésünkkor említetted egy hasonló anakronisztikus képet, hogy az ifjú házasok a Lenin szoborhoz zarándokoltak el a templomi esküvő után a kezdetben, mint ahogy ezt megszokták korábban templomi esküvő nélkül az ifjú párok.
A nagyobbik baj, hogy a templomi esküvő előtt. Úgyhogy én muszáj volt kicsit összeráncolnom a homlokomat, és azt mondani, hogy ha valaki...
Vagy én, vagy Lenin.
Vagy valakiről megtudom, hogy a templomi esküvőjük előtt virágot helyeznek el a Lenin szobor elé, azt én biztos, hogy nem fogom tudni megesketni. Így aztán ez úgy elmaradt hirtelen.
Talán már Lenin szobor sincs ott, ahol
igen,
volt.
Igen. És aztán, amikor így harcolni, hát nem harcolni, ez túlzás, de hogy kisé vitatkozni kellett, hogy vörös csillag vagy Dávid csillag kerüljön-e a karácsonyfa tetejére, akkor eszembe jutott a gimnazista koromban a legnagyobb sikerű szavagó versenyem, amikor is semmilyen díjat nem kaptam, de a gyerekektől telt tornaterem dübörgő tapsba vert ki, amikor az Adinak az volt a kötelező verse, a Vörös Csillag című verse, és abban én ezt egy kérdőjellel mondtam el a verset, hogy sosem hull le a vörös csillag, naphol csillag, lehullott réged, és dőj föl a keleti égen, és ezt elmondtam nekik is, hogy hát emberek, hát már az Ady Endre is nagy kérdést tett fel, hát nem árultam el, hogy azt a kérdőjelet én írtam hozzá.
Igen, ez olyan, mint az 50-es években volt egy ilyen kabaré jelenet, nagyon bátor volt a művész, nem emlékszem, hogy ki volt az, hogy egy friss házasok elfoglalják, az megkapott államtól megkapott ajándék lakást, és akkor rendezkednek be, és a férfi egy rákosi képpel jön, megy, és hova akasszalak, és akkor ez kicsit túlzásba vitte, és vándorolottan 5 percen át, hogy hova akasszalak, és közben hahotázik a nép.
Ez legérdemesebb ilyen szatirával és kinevetve izmosítani azt, hogy ez a világ, ez eltűnt, ezt most már felejtsük el.
Hát úgy legyen. Azért a Kárpátalját ne felejtsük el. Ott a karácsonyokhoz milyen emlék, hány karácsony töltöttél ott, és milyen karácsonyok voltak azok?
Két karácsonyt töltöttem ott, és ami igazán emlékezetes az ottani karácsonyokban, az a beteg látogatás, hogy ezek az ágyhoz kötött betegek, akik igen-igen szegény, mondhatni, nyomorúságos körülmények között betegen készültek a karácsonyra, várták a karácsonyt, hogy ők az igazi karácsonyt ülték meg, hogy az ő szenvedésükben mégis határtalan örömmel fogadták az ünnepet és a megtestesülés titkát, amely az ő számukra nagyon is összefüggött, elválaszthatatlan volt a szenvedés titkától, a kereszt titkától, a jászol és a kereszt, és hogy eznek az ő szenvedésüknek, az édes Jézus megtestesülésének köszönhetően van a Jézussal egybe kötő és egységesítő ereje, és ez adja azt a reményt is, hogy ez az ő szenvedésük, ez a földi szenvedésük egy advent az újjászületésnek, az adventje, mert hogy a halál, mint újjászületés, és a Jézus, a feltámadt Jézus életébe való, beleszületésre való készület, és ezt láthattam rajtuk, és ez volt a legnagyobb tanítás. Mondhatni azt, hogy szépek a templomok, de azért a legszebb, Isten legszebb temploma a hívő keresztény ember, aki megéli a Jézus misztériumát a szívében.
Itt a templom térkép, Zagykó László, ferences szerzetes a beszélgetőtársam, kedves karácsonyairól és élete, kedves, fontos templomairól beszél a Szegeden élő szerzetes.
Greccióban is jártam, hát az is a greccói templomban is, amely azon barlang köré emeltetett, istálló köré emeltetett, amelyben Szent Ferencnek szíve vágya volt, hogy megünnepelje a karácsonyt úgy, ahogyan az ott Betlehemben a maga szépséges és nyomorúságos és fájdalmas szegénységében történt, és hogy ennek a leírása, amit a Cselánói Tamás életrajzában találunk meg, aki Cselánói Tamás kortársa is volt Szent Ferencnek, és aki azt hiszem, hogy nagyon megragadta a Szent Ferenci ünneplésnek azt a nagyon összetett egyszerűségét, hogy Ferenc, amikor a jászolt ünnepli, amikor a jászolt tekinti, akkor ő egyszerre már belelátja a keresztet is, ott látja. És ez egy biblikus ünneplés, mert ugyanis a Szent Lukács evangelista az, aki utolérhetetlen költőiséggel írja le úgy a Jézusnak a születését, hogy minden mondatával a Golgotát írja le benne. Mert hogy a kettő így elválaszthatatlan, és ugyanígy a greccsói vágy, hogy látni azt a szegénységet, azt az elesettséget, amelyben az Isten fia, a királyok királya megszületik. És a Cselánoé Tamás a Lukácsot követve úgy ír erről a Szent Ferenci greccsói Betlehem éjszakáról, hogy sohasem feledkezik meg Szent Ferencnek a megfeszített Krisztust ünnepléséről, és egyszer mint a föltámadásról és az eukarisztiáról, erről együtt. Az olyan szép, hogy emlékezünk arra, hogy az első betlemet a Szent Ferenc csinálta, csak elsiklunk, hogy ez az első betlehem milyen teológiai gazdagsággal volt megünnepelve, hogy a Szent Ferencnek a karácsonyi örömét ugyanúgy írja le Cselánoé Tamás, ahogyan ő örvendezett azon a szereteten, amely szeretetből Jézus a keresztet vállalta. Mert hogy egyszerre örvendezik Istennek a keresztben megnyilvánuló szeretetének, és ugyanakkor, hogy mi az ára ennek, az pedig sírásba. És ugyanígy tekinti a jászolt, a szalmával, egyébként nincs benne kisbaba, ilyet nem merészel, hanem a szegénységet szemlélte, látta benne a Jézust, az sokkal több, mint hogy nekem egy porcelánbabát oda tesznek, belül szívében ő látta. És úgy írja le, hogy Ferencben csatázott az öröm és a fájdalom. És aztán leírja az éjszakát, amikor az emberek fáklyákkal oda mennek, és hogy világít, fényes az éjszaka. És ekkor pedig az exultet, a húsvéti öröméneket idézi, amikor azt mondja, hogy az éjszaka fénylik, mint a nappal fényes. Szó szerint az exultet, a föltámadás éneke, az öröméneket mondja el. És aztán pedig elmond egy látomást. A látomást nem Ferenc látja, hanem egy férfi, aki ott van. És az a férfi, aki ott van, ebben az örvendező látomásában lett elszúnyogál és álmában látja, hogy bizony a jászolban ott van egy mozdulatlan gyerek. És aztán, ahogyan elkezdődik a szentmise, és Ferenc felolvassa ünnepiesen diákonus öltözékben, felolvassa az evangéliumot, lám ez a gyermek, ez megelevenedik. És akkor leírja Cselánoé ehhez, hogy megérti, hogy miről is van itt szó. Azt mondja, hogy a kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült, most ellenben Isten kegyelméből, szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörülhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe. És a Szent Ferenc halála után egy bazilika épül, ahol a jászol helyén a Szent Misét mutatják be, ahol most nem a kis Jézus elevenedik meg, hanem a pap kezében Jézus.
Greccsó fele egy kis kerülőt tettünk, de karácsonyhoz nagyon is hozzátartozik, és hát akkor következik Szeged.
Az a jó, hogy a szegedi alsóvárosi karácsony is ugyanolyan, mint a pasaréti karácsony, de meg gondolom minden híveiktől szeretett templom karácsonya, hogy ilyenkor benépesül. Vigiliáján a pásztorjátékkal, amire a gyerekek nagy lázasan készülnek, már hallom, hogy dübörögnek a templomba a pásztorjátékkal, professzorok, és ilyenkor hát a szülőknek bizonyára nagy áldás, hogy a nagypapa, nagymama el tudja hozni a gyerekeket, és addig ők szépen elkészíthetik a karácsonyt, hogy mire hazaérnek a gyerekek, addigra már az ajándékozó Jézus öröme fogadja őket. Amúgy ennek a templomnak, itt mindig karácsony van, hát mert hogy Mária templom egyszerre van jelen, az a Mária, aki megrendülten készül a maga az angyal üdvözlettől a 9 hónapjában a betlehemi születéssel, amit mi szépen ki tudunk színezni, ami egyáltalán nem baj, kedvesen és gyönyörűen, mert bizonyára, hogy Mária is akármilyen mostoha körülmények között, de örvendezett és ölelgette, csókolgatta, simogatta, és altató éneket énekelt az édes Jézusnak, de hát azért rémítő lehetett, és azért ezt nem szabad elfelejteni, és azért a fekete Mária nem csak a Golgota Máriája, hanem a nem kaptak helyet a szálláson Máriája is, és hogy amikor a karácsonykor a hívek bejönnek a templomba, akkor a fekete Mária-nál is megállnak, és akkor beljebb, és akkor a ragyogó napba öltözött asszony fogadja őket, és ha persze közelebb is jönnek még a szentélyben, akkor ennek a szentélynek van egy rejtett titka, hogy fönt persze az a szép, a freskót akartam mondani, a napba öltözött asszonnyal fönt az oltárnak a csúcsán, és akkor lent van a tabernákulum. A tabernákulum az olyan, mint a Grecsói gondolat, vagy a Lukács evangélium. Ugye a tabernákulum, amelyben a Szentlélek által, a pap szavai által megszületik az édes Jézus. A tabernákulum két szélén található két dombormű. Eléggé rejtetten közel kell hozzá menni. Jobbról a kereszt, balról a jászol.
Hát a karácsony és a húsvét ott van.
Pontosan, és még két szélről két monogram található, és ez a monogram balról az, hogy grácia, hogy kegyelem. A jobbról pedig, hogy pléna, hogy teljes. Hogy mindezt köszönhetjük a kegyelemmel teljesnek. Tehát itt van az egész karácsonyi misztérium elválaszthatatlanul a kereszttől és a feltámadástól, mert hogy a tabernákulum ajtón pedig a Pantokrator van együtt. Ferences testvérek, akik ezt az oltárt építették, hogy mondjam, ezt nem merem mondani, hogy értették a misztériumot,
de érezték.
Na, ugyanúgy, mint amit a Berzsenyi mondattudósról, hogy érteni nem érti, de óhajtva sejti.
Köszönöm szépen, Zagykó Lászlóval beszélgettünk, ferences szerzetes, a szegedi közösség tagja, az ő karácsonyairól, az ő kedves templomairól, és hát magáról, a karácsony üzenetéről. Áldott szép karácsonyt kívánunk a hallgatóknak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.